Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Egyre feszültebb a helyzet, vagy inkább a hangulat az orosz-ukrán helyzettel összefüggésben. Miként viszonyulhat ehhez az Európai Unió? Hamarosan erről hallhatnak. Előtte azonban a közösség gazdasági lehetőségeiről, elképzeléseiről. A francia elnökség ezen a téren is ambíciózus célokat fogalmazott meg. Exterde Tibor kérdezte Feledi Botont, külpolitikai elemzőt.
Olyan európai cégeket kell megteremteni, akik globálisan versenyképesek, még akkor is, ha történetesen a székhelyük egyébként Párizsban van. Ugye erre a németeknek nem elsőre dobban meg a szívük, viszont azt gondolom, hogy okos kompromisszumokat lehet kötni, és ennek az ideje van itt már jó pár éve, hogy ezeket a kompromisszumokat megkössék, hogy hol melyik európai bajnokot engedik el globális bajnoknak.
Franciaországban elnökválasztásra készülnek, Németországban ez a folyamat kancellárválasztással, új kormánnyal lezárult. Milyen viszonyra kell készülnünk a jövőben?
A francia elnökválasztásban a jelenlegi jóslások optimistábbak egy Macron győzelemmel kapcsolatban. Egyrészt abban, hogy Macron győz, másrészt abban, hogy az együttműködése a német kormányzattal egy fokkal egyszerűbb lenne, mint akár Valérie Pécresse mainstream jobboldali jelöltnek, vagy ugye a kisebb jelöltek, ha valaki véletlen befutna. A francia érdek meglehetősen egyértelmű. Tehát ilyen szempontból a francia uniós elnökség fél éve, ami most a kampányon egybeesik, teljesen egyértelműen mutatja a francia preferenciákat az európai nagy kérdésekben. Vállalati adózás, digitális piac, és a Fit for 55, ugye ez a híres Európai Uniós 55%-os kibocsátás szintet elérni. Tehát a klímaváltozás menedzselés, aminek rengeteg kisebb alkérdése van, az épületek bevonása a karbon kereskedelembe, a karbonadó a határon, harmadik országból érkező termékekre, nagyon sok egyébként stratégiai és rendkívül érzékeny kérdés a világkereskedelmi partnerek szempontjából. Ezeket a franciák mind szeretnék vinni, és ezek egy jó részében a németek is érdekeltek, és nem annyira kritikusak, mint az energia kérdésben a zöld-nem zöld pecsét megkapása. Ami izgalmassá teszi ezt az egészet egy mondatban, az az, hogy kivételesen Olaszország részéről is egy komoly kontribúciót lehet várni, mert éppen nincs kormányválság, éppen nem egymással foglalkoznak az olasz pártok, hanem Mario Draghi személyében, ugye egy korábbi európai elképesztő karriert befutott, tapasztalt olasz politikus, az olasz miniszterelnöki székben, és Olaszország hajlandó beszállni ezekbe a vitákba, ami valljuk be Franciaország pozícióját erősíti nagyon sok stratégiai kérdésben, mint a közös adósságvállalás meghosszabbítása.
Ha ezeket a vitákat lezárják, akkor egy másfajta Európai Uniós korszak kezdődik? Még nincs vége a járványnak, erre nem győzünk azért emlékeztetni.
A járványból való kilábalás egyik megoldása azért így is úgy is a megfelelő ipari szektoroknak az állami támogatása lesz, hogy aztán azok kihúzzák munkaerő alkalmazással és beruházás ösztönzéssel a többi ipari szektort is, ami esetleg nem annyira triviális, hogy egy turizmus hogy fog helyreállni, vagy más hagyományosabb szektorok. Tehát emiatt azt mondom, hogy a korszakhatárokkal óvatos lennék, nem egyértelmű cezúrák az unióra, nem jellemző ez, hogy cezurákat húz. Ez a legritkább esetben jön össze, hogy letárgyalnak egy egységes piaci változtatást, vagy egy szerződésmódosítást. Szerintem cezura akkor van, amikor szerződésmódosítás van, és ez most nem látszik.
Hogyha a francia terv megvalósul, az hogy néz ki például Magyarországon? Ugye mindig az ember a saját zsebére szokott gondolni, az elég rémisztő, amikor azt halljuk, hogy az épületeket is be kell vonni a karbonkereskedelembe, hogyha a saját épületemre gondolok, nem jó pozícióból fogok indulni.
Így van, ez mondjuk az egyik kifejezetten kritikus kérdés, mert valóban szerintem a Champs-Élysées-en a Macron környékén is félnek ettől a történettől, hiszen egy választás előtt ott abban az országban, ahol a sárga mellényesek egy minimális benzinára emelést is politikai platformá emeltek, ez nem egy győzelmi lobogóra egy újabb tincs. Úgyhogy ez nem biztos, hogy átmegy. Ahogy az is mindig egy kérdés, hogy az a vita, hogy egyébként az épületeknél, az energiahatékonyság mellett még milyen területen kell ezt megvonni, tehát hogy a fűtés oldalon is belemegyünk ebbe, vagy elkezdjük beemelni a légi közlekedést, vagy elkezdjük beemelni a tengeri közlekedést, azért kibocsátási impact szempontjából minimum nem elhanyagolható kérdések ezek, tehát a politikai alkunak még van tere, hogy kitolja ezeket a egyébként választók szempontjából érzékeny pénztárca kérdéseket.
Elképzelem, hogy a légi közlekedést ebbe bevonják, akkor meg fog szűnni az olcsóbb lesz elmenni Balira, mint Balatonra állapot. A turizmus nem fog neki örülni.
Ezek azok a kérdések, amivel elemzőként egyébként most már szerintem egy 5 éve foglalkozunk, hogy ez az inzuláció, tehát a világ elszigetesedése, az, hogy régiók jönnek létre a világban, és ez az Európai Unió nyilván adott, hogy legyen az egyik ilyen régió. Ez milyen virtuális határok mentén keletkezik? Ugye az egész GDPR arról szólt, hogy egy adathatárt húzunk meg az Európai Unió szélénél, és legyen ez egy egységes adattömeg, ami kifelé viszont nem transzparens és jól védett. Kérdés, hogy ez a turizmussal, az emberek szabad mozgásával, a migrációval együtt, a kékkártyarendszerrel együtt, ami ugye az európai képzett munkaerő harmadik országból való behívását jelenti, ezekben szerintem lesznek ugyanúgy fontos és néha kényszerű döntések.
A digitalizáció alatt mit ért az Európai Unió? Mert egy átlagpolgár az azt érti például, hogy legyen már nekünk egy saját Google, saját Facebook, saját közösségi háló, hogy ne minden adatunkat a föld másik részén lássák.
Ugye az a helyzet, hogy ezekből francia és német kísérletek léteztek vagy léteznek, mondjuk pont a Facebook kapcsán az IBIV-et mondhatjuk magyarországi nagyon-nagyon ős kísérletnek is, de ugye az az európai szintű szolgáltató nem jött létre, aki ezeket képes lenne 23 nyelven teríteni. Tehát ez, erre az erőforrás az amerikaiaknál volt meg. A szoftveres elérés máshol nem fogom meg. Most Európát az adóztatás érdekli ebben a történetben, tehát hogy a szolgáltatás helyén meg tudják adóztatni ezeket a nagy amerikai vállalatokat, és ez alig, hanem a Fehérházzal és a Biden adminisztrációval szépen fogja fokozni a feszültséget. Az, hogy az európai fejlesztéseket egy ilyen lemaradott környezetben hol lehet megtenni, azt hiszem, hogy itt a józan belátással ki kell választani olyan területeket, amik most alakulnak. Hogy ez a kvantumszámítás technikától, a félvezetőgyártás következő generációs megoldásán át milyen más okos területekre tud elterjedni, vagy a blockchainnek a közpolitikába való, vagy államigazgatásba való felhasználása. Tehát van, és van egy európai központ, aki ezzel foglalkozik. Tehát, hogy részterületeken lesznek európai sikerek, ha ezt realistán nézzük. Nem fogjuk holnap a Google GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple 4-est megverni. Tehát ki kell választani, hogy hol indulunk, abba bele kell tenni a pénzt, és azt össze kell kapcsolni a tagországok között. Így indul.
De sikeresebb lesz, mint mondjuk például a Galileo, amiről iszonyú sokat hallottunk, amíg csak nem tudom, hogy az én gépemben például működik-e. Mert amikor kiírja, akkor orosz műholdrendszert, azt kiír a mobiltelefonom, de a Galileót valahogy nem írja ki.
Igen, tehát a Galileó is egy kézzelfogható példája ennek, és a friss példája pedig a úgynevezett Artemis egyezmény, ami kifejezetten az Egyesült Államok kezdeményezése a 67-es ENSZ űrügyi egyezmény felülírására. Röviden a történet arról szól, hogy ki hozhat le ásványi anyagot a világűrből, és azt hogyan használhatja és tulajdonolhatja-e. Ugye a 67-es egyezmény ezt kizárja, míg az új Artemis javaslat lényegében ezt lehetővé teszi. Európának ebben az érdekei akkor lennének érvényesíthetők, ha összefognának, ezért érdekes módon még Párizs és Berlin ezt az egyezményt még nem írta alá. Ugye a tipikus európai hívát sikerült elkövetni, hogy viszont más tagállamok aláírták már. Tehát ezt úgy is összefoglalhatjuk, hogy leszalámizták Európát. Ugye ugyanezt történik az orosz gázügyben, ugyanezt történik kínai beruházásügyben, hogy egyszerűen az unió közös platformjait nem akarják, vagy nem merik a nagy tagállamok használni arra, hogy kifelé jobban bevédjék az uniót, mint egységet, azért, mert 3 centtel akkor lehet, hogy a saját tagállamokba kevesebb beruházás vagy tőke keletkezik. Ez a szomorú helyzete az együttműködés közlegelő dilemmájának.
Feledi Botont külpolitikai elemzőt hallották. Brüsszeli hét. Egyre feszültebb a hangulat Európában, de a világban is az orosz-ukrán viszonnyal összefüggésben. A hét elején egy szűkkörű biztonságpolitikai találkozót is tartottak erről Joe Biden amerikai elnök kezdeményezésére. Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét kérdezem.
Folyik egy vita arról, nem csak szakértők között, politikusok között is, hogy egy új hidegháborúban vagyunk éppen benne.
Ez Joe Biden cáfolta, tehát Joe Bidentől megkérdezték a héten az amerikai elnöktől, hogy ez egy újabb hidegháború, azt mondta, hogy nem.
Igen, viszont hogy a szavakkal kicsit játszani akarok, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy nem hidegháború, de idegháborúnak mindenképpen nevezném, hiszen amit Putin művel az ukrán határ mentén, ugye 3 hónapja, most már több mint 100 000 fős legénységet, katonai kontingenst állomást, állomásoztat Ukrajna mellett, és ez nyilvánvalóan ez nem véletlen. Hát ez nem lehet azt mondani, hogy business as usual, tehát az oroszok azt csinálják, amit egyébként máskor is. Egyáltalán nem. Nyilvánvalóan emeli a téteket az orosz elnök. Még mindig én is arra hajlok igazából, hogy ez egy nagy blöffnek a része, de az a baj, hogy a blöff nagyon elég, a blöff egyetlen lövés is akár, vagy egyetlen rossz lépés is, és egy olyan nem szándékolt eredményre vezethet, hogy kitör a háború. Tehát ha ilyen sok katona van, egy ilyen helyzet, ilyen kiélezett konfliktusban is, ilyen éles retorika hidegháború óta, és ez tényleg érdekes, a hidegháború óta nem volt ilyen éles retorika a Nyugat és Oroszország között, akkor bármikor elpattanhat az a húr. Tehát én úgy gondolom, hogy én tovább is arra gondolok ki, hogy emeli a téteket Putyin blöfföl, el akar érni eredményeket a tárgyalóasztalnál, bizonyos eredményeket nem fog elérni, hiszen azzal gyakorlatilag a NATO-nak a létjogosultságát kérdőjelezné meg, ebben nem fognak belemenni, ez egy érdekes csapda. Aztán meglátjuk majd, hogy utolsó pillanatban mégiscsak vissza fog elépni, vagy pedig tényleg átlépi ezt a határt, és annak a következményei lesz.
De kivel van itt hadilábon, hogyha lehet így fogalmazni az orosz elnök? A NATO-val, tehát fegyverkezési szinten mozog, vagy pedig gazdasági vonulata van ennek?
Nem, ugye nyilvánvalóan itt az egész geopolitikáról kell beszélni, és a geopolitikával természetesen beletartozik a politika, beletartozik a gazdaság is. De nyilván alapvetően, ugye, hogyha meg kis kísérletet teszünk arra, hogy Putyin fejében olvassunk, ugye a kriminológia az egy önálló műfaj, az ugye sokan teszik ezt meg, sokan próbálkoznak vele, és nyilvánvalóan különböző magyarázatok vannak, ezek szerintem önmagukban is megállják őket, és külön-külön is. Az azt hiszem, hogy mindenképpen érdemes elmondani, hogy Putyin nem ma kezdte el ezt a politikát. Putyinnak kezdettől fogva, vagy egy idő után tulajdonképpen a nyugat ellenségképi formálása, és ebben a NATO természetesen beletartozik, az a politikájának a szerves része lett. Ez a belpolitika kivetítése is egyébként, hiszen a külpolitikai eredményekkel, Oroszország nagyságának a visszaállításával, befolyásának, érdekövezetek, érdekszférákról való ugye, szólamokról, ez ennek a része, és ennek nyilván útjában van a NATO. De emis ez igazából, Putyin megmondta maga is, többször is elárulta magát, hogyha így tetszik, hogy ő igazából neki ő úgy gondolja, hogy a legnagyobb tragédia a 20. században az volt, hogy a Szovjetunió megszűnt. Ne felejtsük el, bármennyire, és mindig is hajlamosok vagyunk elfelejteni, hogy Putyin honnan érkezett. Ugye, és azt mindenki tudja, hogy ő annak idején azért a KGB-nek a nem gyaloggaloknak nevezhető iskolájában jár ki. Az egész világrendszer, nézetvilága szerintem ennek megfelelően számára a nyugat, én úgy gondolom, mindig is ellenség volt, hiszen erre nevelték, és ez nem nagyon változott. Ebben egyébként valószínűleg a 90-es években, amikor a Szovjetunió összeomlott, a nyugatnak is volt köze, hiszen nem találtak egy olyan megoldást Oroszországgal, ami egy működőképes biztonsági struktúrához vezetett volna. Ebben egyébként Oroszországnak is része volt természetesen, de talán az Egyesült Államoknak is hiba volt ezt nem végigjárni.
De ez a működőképes struktúra jelen esetben mit jelent? Katonai együttműködést, vagy pedig gazdaságét?
Ugye itt alapvetően arról beszélünk egyébként természetesen a védelmi politikáról, biztonságpolitikáról beszélünk, a biztonságról. Hiszen most Putyin arról az oldalról jön vissza, lép be vissza a történelembe, hogy mintha a NATO megszegett volna egy ígéretet, hogy újra feleleveníti ezeket az érdekszférákat, mintha Oroszországnak egy speciális befolyási övezete lenne. Mondjuk ilyet, hogy én úgy gondolom, ezt sokan egyébként hajlamosak a nyugaton is, és ezt nagyon jó pszichológiával csinálják az oroszok. Ugye eltelt azóta egy generáció, politikai generáció már elbúcsúzott, akik a mostaniak nem nagyon emlékeznek arra, hogy mi történt a 90-es években, és azért sokan úgy gondolják, hogy tényleg az oroszoknak azért van valami jogos követelésük. Pedig, hogyha megnézzük egyébként, hogy mi történt a 90-es évek elején, hogy nem volt a NATO, voltak olyan nyilatkozatok, egyébként Németország újraegyesítése idején, amelyekben tettek bizonyos ígéreteket, homályos ígéreteket német politikusok mondjuk az oroszoknak, de nem volt egy olyan megállapodás, ami azt mondta valahogy a NATO, azt mondja, hogy nem fog semmiképpen terjeszkedni.
Ugye Putyin szemét nagyon szúrja a három balti állam NATO tagsága, akik úgy ugye uniós tagországok.
Igen, de hát ugye most ugye gyakorlatilag most akkor mit akar csinálni? Meg akar támadni három független országot, akik a NATO tagja is. Nyilván azokat nem fogja egyébként. Viszont mindent elkövet a destabilizálásuk érdekében. Egyébként Putyinnak a, hogy is mondjam, uralkodását két ilyen szempontból, a biztonságpolitikai szempontból két része osztanám. Az egyik az volt tulajdonképpen 2011-12-ig, amikor az újraválasztása volt, addig viszonylag passzív volt. Bár ugye, bocsánat, ugye 2008-at ne felejtsük el, Grúzia ugye lerohanása, az már az új orosz politikának a jellemzője volt, vagy az útmutatója volt. Aztán 2014-ben átlépett egy újabb vörös vonalat, az első Grúzia volt 2008-2014-ben, gyakorlatilag átlépte, hogy amikor a Krímet gyakorlatilag elcsatolta, és ezzel egy olyan vitt véghez, ami nem történt meg előtte a II. Világháború óta az Európai Unióban.
amivel szintén nem tudott mit kezdeni az Európai Unió.
Nem, ugyanhiszen tulajdonképpen a válasz erre tulajdonképpen a szankciók voltak. Olyan szankciók voltak, a szankciós rezsim, az Egyesült Államok és az Európai, a nyugati világ gyakorlatilag szankciók alá helyezte Oroszországot. A cél az volt, hogy Oroszországot magatartásának megváltoztatására bírják rá. Ezért a szankciók olyanok, amilyenek lettek, hiszen az EU nem akarta saját lábába se lőni, azért nem akarta olyan szankciókat rázudítani az oroszokra, amelyek neki is ártottak volna. Ezek a szankciók a mai napig a helyükön vannak, Oroszországnak így vagy úgy ártottak, de Oroszország nyilvánvalóan együtt tud ezekkel élni, mert ugye nagyobb a tétek számára. Most elékezhetünk egy olyan vonulathoz, megint egy olyan, hogyha Oroszország átlépi ezt a vörös vonalat, amit az utóbbi hetekben elég világosan meghúztak számára, és ez pedig az, hogy az ukrán határt átlépi újra, már pedig reguláris erőkkel, hiszen Oroszország most is jelen van egyébként Ukrajnán, lesz tudjuk, hogy a keleti részen is, és a Krímben is. Ha átlépi, akkor ez egy olyan vörös vonal lesz, ami valószínűleg a korábbiaknál sokkal súlyosabb, komolyabb szankciókat fog maga után vonni. Ez sem biztos egyébként, hogy Putyinnak a hanyatlásához fog vezetni, és egyáltalán meg fog bánni egy ilyen tettet.
De ez egy jó nyugati stratégia, változatlanul közleményekkel, illetve szankciókkal fellépni valami ellen? Mert úgy tűnik, hogy jelen esetben Moszkvát ez hidegen hagyja.
Igen, én azt hiszem, hogy nyilvánvalóan a kérdés mindig az, hogy ha csak a szankció van, az nem elég. Ha csak nagyon felületes szankciók vannak, az sem elég, hiszen láthatjuk azt, hogy Oroszország kibír sok mindent a történelem során, ezt is ki fogja bírni. Tehát nyilvánvalóan, hogyha szankciókról beszélünk, ezt már meglátjuk. A következő szankciórendszerbe, ha szükség lesz, reméljük, hogy nem lesz rá szükség, le kell vonni azokat a következtetéseket, hogy mi nem működött az előző szankciók esetében. Ezért egyébként most például olyan, arról is szó van többek között, ugye, hogy Oroszországot lekapcsolnánk a nemzetközi fizetések rendszeréről. Az egy nagyon komoly lépés lenne, sokak szerint egyébként képtelenség, mert hogy annyira összefonódott a nyugati világ is Oroszországgal, hogy a nyugat a saját lábába lőne. Hát meglátjuk, hogy erre eddig elmennének, és aztán ott van az energiakérdés is.
Igen, az északi áramlat 2 az még mindig nem indult be, mondjuk az egy fájó pont is lehet adott esetben Oroszországnak, elesik így bevételektől, miután nem működik az a ellátórendszer.
Igen, tehát én gondolom, hogy ugye, például az északi áramlat 2 is a Putyin fejében van nyilvánvalóan, ő az energiapolitikát egyfajta eszközként, fegyverként használja, és valószínűleg emeli a kiteket Ukrajnában, az is köze van, ezt már korábban is mondta, nem így kifejezetten, de azt mondta, hogy abban az esetben, hogyha az északi áramlat 2 megkapja a végleges engedélyt, működési engedélyt, akkor Oroszország több gázt tud bepumpálni a rendszerbe. Most egyébként ennek megfordítjuk a másik oldalra, ugye, hogy milyen, ha korlátokkal néz szembe egyébként a nyugat, mert az Egyesült Államok Oroszország tudná fokozni a szankciós rezsimet, viszont ott van az Európai Unió tél kellős közepén, valószínűleg orosz gáz nélkül maradna. Oroszok ugye valószínűleg ebben az esetben lekapcsolnák a gázt. Hogyha egy olyan kemény szankciókat kapnának a nyakukba. Mi a válasz erre? Hát meg kell szervezni tulajdonképpen azt, hogy az amerikaiak, mint a Marshall-terv idején, egyfajta gázhidat létesítsenek, LNG, vagy a cseppfolyós gáz szállítsanak tömegével Európába, hogy biztosítsák Európának a gázellátását. Ma még Európa 40%-ban orosz gáza van ellátása rászorulva, és ez főleg egyébként a keleti országokban, illetve Németországban is egyébként nagyon fontos. Tehát Oroszországnak valóban van zsarolási potenciálja, és ez megjelent az Európai Uniónak egyébként valószínűleg se eszköze, se egységes politikai akarata, igazából sok bizonyos lépésekből következően még nagyobb károk is érhetik. Tehát ezek azok, amik meghatározó.
Tehát ezek szerint magyarul a tél az nem igazán kedvez annak, hogy az Európai Unió bármifajta szankciós politikával forduljon Oroszország irányába, vagy fellépjen.
Lesznek szankciók, tehát ne felejtsük el, lesznek szankciók.
Csak kérdés az, hogy hatásos-e, és ez eltéríti-e Putyint azoktól a szándékoktól, amikre mondjuk az ukránok gondolnak?
Igen, ugye ez a kérdés, tehát az, amit senki nem tud a pillanatban, talán egyedül Putyinnak a fejében van meg a válasz arra, hogy azért az elmúlt napokban azért eléggé láthatóvá vált, hogy milyenféle szankciókkal kell szembenéznie. Ugye Biden azt is mondta, hogy a Putyin személyesen érintő szankciókról is szó van az amerikaiak részéről. És pontosan ez mit jelent, hogy Putyinnal soha többet nem állunk szóba, nem engedjük ide utazni, oda utazni, letartóztatási parancs, nem tudom, vagy pedig egyszerűen csak a Putyin pénzügyi érdekeire utaznak rá az amerikaiak, nem tudjuk pontosan, miről van szó, de az Európai Unió nyilván el fog menni, és itt a régen fő kérdése a Németország magatartása, hozzáállása vált, hogy az északi államat 2-t képesek lennének egyébként leállítani. Az nyilvánvalóan Oroszország számára egy komoly csapás lenne, de nem lenne akkora csapás, hogyha Putyin úgy dönt, hogy számára még mindig nagyobb előnyei vannak esetleg Ukrajna bizonyos megfenyítéséről, vagy egy orosz barát ukrán rendszer, ukrán kormányzatnak a hivatalba helyezésétől, még mindig több érdeke van, fűződik ehhez, mert belpolitikai téren hanyatló népszerűségének a zuhanását megállíthatja, hiszen ne felejtsük el, hogy Oroszországban nem sok minden történik pont gazdasági téren. A gazdaság strukturálisan nem változott az elmúlt 10-20 évben, Putyinnal egyébként egyáltalán nem. Ha van Putyinnak igazán kudarca, valószínűleg az ez az, hogy ő is nagyon nagymértékben túlságosan rászorul a nyersanyagok exportjára, és ezért vulnerábilissá kitetté teszi Oroszországot is egyébként mások számára, hiszen orosz gázt Kína természetesen nagyobb mennyiségben fog igényelni, és egyre többet is igényel, de azért még mindig eltörpül az ottani adag gázszállítás, mint ami Európában.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!